FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mikrofonnál Várhegyi Benjamin és Székely Dávid. Túl vagyunk a Giro d'Italia, most már az egészen. Nem mondom, hogy ez lesz az a Giro, Beni, amire 15-20 év múlva is hú, de nagyon fogunk emlékezni, mert hogy végtelenül simán nyerte meg Jonas Vingegaard, és igazán sok izgalom sem volt. Nyilván a dobogóért azért inkább, de De hát ennél igazságosabb dobogó nem nagyon lehetett volna, tekintve, hogy az igazán nehéz szakaszokat nem csak, hogy ugyanazok zárták az első háromban, hanem ugyanabban a sorrendben is. Viszont Vingegaard a 8. olyan versenyző, akinek megvan mind a 3-3-hetes, gyakorlatilag csupa nagy név, tehát ide, ebbe a klubba tartozni óriási kiváltság, nyilván Tadej Pogacsár majd 9-ként valószínűsíthetően pár éven belül csatlakozik, de majd ha egy 2-3 hét elterik szerinted, hogyan gondolunk vissza erre a Giro d'Italiára?
Köszöntöm a hallgatókat, igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy oké, hogy 15-20 év múlva nem emlékszünk rá, de mondjuk 2 hét múlva fogunk-e, tehát vagy a Dauphiné végére. De tehát pontosan ezért, mert hát valljuk meg, ez nem, unalmas Giro volt. Nagyon. Tehát ugye ez, amit te is említettél, hogy ha 5 hegyibe futóra, igaz ez? Tehát hogy 1-2-3 ugyanaz. Semmilyen izgalom nem volt, igazából az összetett ért az első helyért. Ezt mondjuk azért gondoltuk előre is, tehát ez nem olyan nagy meglepetés. De hát a dobogója se volt igazából nagy harc, tehát pont emiatt, mert mindenkinek megvolt a helye. Most annyi volt itt az utolsó hétvégén, vagy inkább azt mondom pénteki szakaszon, hogy Arensman vagy Hindley. Igen. Itt a harmadik hely, és ezt láttuk mindkét nap a hétvégén, hogy Arensman egy picit kevésbé volt erős, mint a dobogósok, tehát ez is megérdemelt lett. Egy-két jó szakasz volt, egy-két jó befutó volt. Talán az 5. szakasz volt tényleg a legjobb, amiből hát nyilván viszonylag keveset láttunk, meg viszonylag kevésbé emlékszik az ember, mert a Tour de Hongrie-val esett egybe az első hete a Giro-nak. De az az Arrieta győzelmes nap, akkor Eulálió felvette a rózsaszín trikót, az azért egy emlékezetesebb nap. De igazából itt a szökéseket is ugye uralta az UE egyértelműen, tehát ugye Narváez is nyert 3 szakaszt a szökésből, ugye Arrieta egyet, de alapból, hogyha megnézzük...
Nem csak még Narváez is izgalmas lett volna, nem adja föl.
Igen, igen, a ciklámen trikóért ugye volt harc, a kék trikóért volt harc, a hegyi trikóért, tehát az Ciccone Rubio történet, vagy Rubio Lidl Trek történet, az majd, hogyha esetleg leülnek kávézni, amire nagyon-nagyon kevés esélyt látok, majd akkor szóljon valaki, mert tényleg ezek jelentették az izgalmokat a Giron. A sprint szakaszokat nyilván uralta Polmányié, tehát most oké, értem, hogy Jonathan Milán nyerte ezt a római befutót, de azért ugye Mányié 3-at nyert.
És talán nem is volt igazán esélye, tehát igen, ott Grüne végén azért elég komolyan bezárta. Hozzáteszem, nyilván ez sokadrangú, de mégiscsak fontos. Szerintem ezt a római szakaszt ezt nagyon szépen kitalálták.
Igen.
Tehát az útvonal az, hogy az összes, pedig azért Rómának van pár látványosságot, meg tudtad nézni, hogy a Colosseum mellett tekertek el számtalanszor. Nyilván másolják azt, amit a Tour csinál, hogy ott is legyen egy ilyen emblematikus befejezés, hogy idén is lesz majd, bár már ugye az olimpiai hagyománynak megfelelően kicsit másfelé, mint alapesetben meg korábban megszokhattuk. De ez nagyon sokat és nagyon-nagyon jót tesz a versenynek szerintem.
Szerintem is.
És rengetegen voltak kint, és tökéletes volt az idő, és Gánának köszönhetően még izgalom is volt, nem csak az utolsó 3 kilométeren, hanem korábban is. Grüne végén meg hozza azt, amiről híres sajnos, bármennyire is egy szimpatikus úriember, azért ezt a nap nekem megint egy kicsit túlságosan is veszélyes volt. Lehet mondani, hogy kanyarodott kicsit az út, és azért is, de hát ettől még ezt lehetett volna szerintem jobban csinálni.
Igen, igen. Igazából és azt mondom, mert mondom, hogy a Rákéz csapata ilyen, de hogy igazából nem, mert ők például egy olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy nagyon sokszor remekül össze tudták rakni a felvezető vonatot, hogy győzelem nem lett. Pont most olvastam, mikor jöttem be, 8 top 10-zel zárt a csapat az első 3 hetesét, tehát ugye mutatták is magukat, amikor tudtak, szökésségben is ott voltak, tehát ez szép volt. A győzelem nem jött össze, meg Rune Wegennek az igazán jó eredmény nem jött össze, de azért azt látni kell, hogy egy 3 hetesen azért hát nem könnyű valakinek, aki debütál 3 hetesen a sprint vonatok ellen menni, főleg mikor ilyen erős csapatok vannak, mint ez a Quickstep volt, vagy ez a Lidl Trek volt. Szóval ez egy picit erős volt, de visszatérve még kicsit így a Giro összegzésre, tehát a szökésre rajzolt szakaszok is olyanok voltak, hogy igaz, inkább az eleje volt izgalmas, mint a vége. Szóval ez emiatt azért kicsit van, azt gondolom, hiányérzet. Tényleg, hogyha értékelni kellene a Girot, mondjuk egy 10-es skálán, pont ezen gondolkoztam tegnap, akkor hát maximum egy 5-öst adnék. Uh-huh. Tehát ez a teljesen átlagos, és meg volt oké, megyünk tovább. Mert attól szerintem lehet jó egy 3 hetes, hogy mondjuk az rózsaszín trikóért igazából nincs harc. Tehát, hogy az amikor ugye Pogácsár a másodiktól vezette a 21-ig, tehát két évvel ezelőtt, 2024-ben, én azt gondolom, hogy az egy izgalmasabb Giro volt szakaszokat tekintve, még úgy is, hogy igazából lehetne mondani, hogy Dát ugyanilyen. Csak valamivel én ott jobb, kicsit izgalmasabbnak éreztem a szökéseket, ami például az Alaphilippe nap azért ott egy nagyon-nagyon emlékezetes szakasz volt, de alapból, hogyha megnézzük azt, és nem magukat a versenyzőket, hanem csapatokat, tehát nem tudom, az Astana nyert 3 szakaszt, az UAE nyert 4 szakaszt, a Quickstep nyert 3-4 szakaszt, ugye a Visma nyert 6 szakaszt, és akkor itt vagyunk, hogy majdnem ki is jön a 21.
Igen, ezt Gergelyék tanap közvetésben is beszélték, hogy nagyon kevés csapat mehet haza elégedetten erről a Giroról. Például ugye az Unibet is olyan, hogy azért ott biztos, hogy egy győzelemben bíztak, és ez nem sikerült.
Igen, olyanok, hogy papíron elégedett lehetsz, mert első 3 hetesed jó eredmények, de az, amiért idejöttél, vagy oda mentél, azt igazából nem sikerült elérni.
Ez a problémás, és nyilván azért egy 21 szakaszos Giron az, hogy 3 mezőny hajrá van. Tehát a cross cycling stats alapján 3 olyan
igen,
szakasz van.
Igen, mert a Napolit ugye már nem számolod annak, szerintem. Tehát, hogy...
A harmadik szakasz Sofia, a 18. szakasz a PVD Soligo és a Róma-Róma. Tehát az, ami végül abban jött össze. Nyilván mennyi utolsó győzelme, azt szerintem zseniális volt, hogy azt kibírta.
Igen, az a 18. pont, igen.
Tehát, hogy az szerintem egy igazán kiemelkedő. És hogy kimenő az elején nyert, tehát a Burgess meg a Sofia már megvolt.
Igen, a Burgesst is ide lehet venni.
De a Prosszáknik ezt nem szedte.
Igen, lehet, hogy ott kevesebben, igen.
Pedig egyébként nyilván szerintem az is ilyen. A lényeg az, hogy...
Kevés, tehát 3-4.
Hogy kevés, főleg úgy, hogyha arra gondolunk, hogy a sprint terekről szólt, hatott volna jobban, mert ide azért sok mindenki elment. Én Milánnak nagyon örülök, hogy a végén sikerült megnyerni, még ha nem is a milánóit, hanem azt, amit itt rendeztek. De lehet, hogy ez még értékesebb is. De tényleg az van, hogy kevés csapat tudott igazán boldog pillanatokat szerezni saját magának, és ezzel valószínűleg sokaknak van szájíze, ami nem annyira a legjobb. De az is igaz, hogy azért akik meg ünnepeltek, azok masszívan ünnepelhettek. Tehát itt Manny is szerintem azért nem volt olyan fú, de nagyon szomorú, hogy nem lett meg a negyedik, mert a 3 győzelem plusz a trikó az mindenképpen egy kiemelkedő dolog, és hát nyilván a Visma meg. És ezzel egy picit előre is ugranék a túra.
Hát mindenképp.
Mert ugye a fő cél az volt, hogy legyen meg mind a 3, amiket nagyon tetszettek a kis csíkok, amiket fölraktak a kocsira, hogy megvan mind a 3, a mez is, a különleges kerékpár, amit Szabó Mikiék tettek oda egyből, ahogy leszállt a buszról a Vingegaardnak. Tehát, hogy ezek a kis finomságok, ezek nagyon jók lettek, de hogy összességében itt most a Visma biztos, hogy óriási önbizalmat szerez, és nem lesz az a téthelyzet, mint ami lehetett volna, hogyha kimarad ez a Giro Vingegaardnak, hogy mi van, ha nem sikerül jól a túr. Most már semmi nincsen, mert megvan a 3, nincs igazán miről beszélni, és ez lehet, hogy plusz lesz, és lehet, hogy menet közben voltak nehezebb időszakai, például az időfutamnál, az első hegyi szakasznál, hegyi hajrás szakasznál Vingegaardnak, de ahogy mentünk előre az időben, tényleg úgy tűnt, hogy egyre jobb állapotba kerül, és ha hisszük azt, amit az elmúlt időszakban mondtak, hogy itt azért a túr utáni Vuelta mindig jobb számokat hozott, mint a túr maga, akkor talán még lehet egy valamiféle fajta plusz motiváció is, és mindenképpen nagyon-nagyon izgatottan várhatjuk a július 4-i rajtot.
Az a betegség, amit kommunikáltak itt a második hét, vagy harmadik hétvége felé, hogy egy héttel előtte volt nagyjából, ugye folyamatosan erről volt szó, hogy Jonas Vingegaard beteg, és pont ugye onnan jutott eszembe, hogy említette az időfutamot, ami ugye nem sikerült jól, már beszéltünk mi is róla 2 hete, hogy miért nem, vagy mik lehetnek az okok. Tényleg úgy néz ki mindenféle dolog alapján, hogy valóban volt egy kis betegség Jonas Vingegaardnál. Azért mondom, hogy kicsi, mert pont Campenaarts-tól olvastam, talán a belga sajtónak nyilatkozta még, hogy itt azért nem kell betegségről beszélni, ez gyakorlatilag egy ilyen felnagyított megfázás, ami volt Jonas Vingegaardnak, csak azért tudjuk, hogy az immunrendszer az, hát eléggé megviseli az immunrendszert egy 3 hetes versenyt, tehát itt azért, hogyha valaki úgy kell föl, hogy egy átlag ember, hogy bemegy, hogy köhög, és 2-3-at, és úgy megy be a munkahelyére, abba azért nem fog belehalni. Na most egy versenyzőnek ez teljesen más, hogy hat a szervezetére a legkisebb bacillus is igazából. De visszatérve mindenképpen jobban nézett ki Vingegaard itt a harmadik hétvégére. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy a forma az alakul, tényleg úgy néz ki, hogy eltalálják egyébként egész szezonban. Ha megnézzük, a katalán körönt picit jobban nézett már ki, mint a Párizs-Nizzán, ugye más egyek is voltak, tehát összehasonlítani nehéz, de utána a Giron szintén egyre jobban nézett ki, És ezek Jonas Vingegaard szavai, hogy jobb, mint valaha. Tehát ez...
Igen, 24-es bukása óta most igen, van a legjobb állapotban.
Igen, és azt is elmondta, hogy igen, hogy jobb formában érzi magát, mint bármikor. Szóval minden adott igazából egy nagyon különleges Tour de France-hoz.
A rossz hír neki az, hogy Pogácsár is jobb állapotban van, mint bármikor.
Igen, tehát az a helyzet, hogy ha megnézzük a számokat, 2026-os Giro és 2024-es Giro, tehát amikor Pogácsár dominált, akkor azt látjuk, hogy egyenlő, egy picit talán még a Dán előrébb, de két év alatt, ezt pontosan tudjuk az összes versenyzőnktől, akivel beszélünk, vagy aki megnyilvánul egyáltalán ebben a témában, hogy két év alatt annyit fejlődik már maga a sport, hogy nem tudod összehasonlítani a számokat. Tehát nem fog kiadni sokat, mert az egész mezőny százalékokkal erősebb, mint akkor.
És még azt sem tudod, hogy az időjárás mennyivel volt kedvező, tehát itt nagyon sok tényező van.
Tehát, hogy itt, ahogy egész Európában, azért itt is, a Giron is gyakorlatilag hőhullám volt itt az utolsó másfél hétben. Tehát arról az volt a probléma, hogy nagy meleg volt. Nem az, ami a Giron szokott lenni, hogy nagy hideg. Nyilván itt egy szakasz leszámítva nem igazán érintették a magas hegyeket, de ott se lett volna probléma, mert tényleg mindenhol nagyon jó idő volt. Girohoz még szokatlan is. Tehát emiatt se tudod összehasonlítani, amiatt se, hogy milyen volt a mezőny összetétele, hogy ment. Tehát ezeket nagyon-nagyon nehéz. De azt elhisszük Vingegaardnak, hogy igen, most két hét pihenő után ő még megy egy magaslatra, és utána Tour de France, és ezért vagy javulni fog igazából az állapota. És hát nyilván reménykedik az ember abban, hogy ez három, akár négy esélyes Tour de France lehet, vagy lesz izgalom, és összejön legalább az, amit az ISO kitalált, hogy az utolsó két szakaszra, a Párizs leszámítva az előtt, tehát ott dőljön el igazából az összetett, és addig még valamilyen szinten nyitott legyen a legnagyobb nevek közül. Meglátjuk, hogy nyilván Pogacsár ellen egy teljesen más dolog versenyezni, mint itt. Mert azokat a dolgokat, bármilyen jó is a Viszma, és dicsérhetjük a csapatot, mert volt legalább két-három olyan győzelme az ötből Vingegaardnak, ami a csapat, tehát ami tényleg össze lett rakva, tökéletesen fel lett építve az egész nap, de azt azért nehéz látni, hogy egy Pogacsárt hogy hozol, akár csapattársaiddal együtt olyan helyzetben, hogy egyébként hogy megpróbálod jobban kifárasztani, mint amennyire te kifáradsz, és támadni. Tehát ez azért még így nincs előttem. De azért történhetnek érdekes dolgok júliusban is. Mindenesetre Jonas Vingegaardnak természetesen ez óriási gratuláció, mert ahogy mondta, a nyolcadik ember, aki megnyerte a 3-3-7-est, ráadásul Girot, vagy Vuelta után Girot, az meg...
Papíron úgy megy oda, hogy a Mester 3, tehát úgy lehet a Grand Slam, hogy egymás után.
Így van, tehát tegnap olvastam, pont Contadornak volt egy ilyen, azt hiszem 2014-es Vuelta, 15-ös Giro, és utána Chris Froome-nak volt a 17-es Vuelta, a 18-es Giro, akiknek hát így az elmúlt időszakban ez sikerült.
Mind a hárman ennek mindent megnyertek.
Így van. Ketten, még úgyis, hogy Contadort azért vettek el egy-két dolgot, de még úgyis megvan mind a három.
No, és akkor viszont ugorunk is tovább egyrészt, amit mondtál, hogy majd ott az utolsó hétvége lehet döntő. Az azért érdekes, mert a Tour de France utolsó két-három nap, hát egész pontosan három, az a Magyar Forma 1-es nagy díjjal esik egy időben. És egyébként még nem tudom, hogy hívják majd, de a labdarúgó NB1 azon a héten kezdődik, tehát ha ebből indulunk ki, akkor ez megint egy igazán őrült és sűrű időszak lesz, bár nyilván itt még elég sok a kérdés, de ami biztos, hogy majd próbáljuk úgy rakosgatni a közvetítéseket, hogy minél többet lehessen látni, és hogy például a szombati az úgy érjen véget, mert általában azt hiszem, hogy 17:30-ra lövik be a célba érkezést, 16-korban vége az időmérőnek, még kicsit elcsúsztatják, és az utolsó órát azt majd elben tudjuk nézni ott is, majd az M4 Sporten, ott meg a pluszon, tehát azért az egy igazán komoly kis időszak lesz, és nagyon bízunk abban, hogy sokan követik majd, akkor már foci VB nincsen, mert az elején meg az, ami még adott esetben találkozhat. Ilyen problémánk még a 78. de igazából ezen a néven első Tour Auvergne-Rhône-Alpnál nincsen. Egyébként az vicces volt Vingegaardnál is, meg a többieknél, mert hogy neki is Dauphiné marad, és szerintem azért elég sokunknak Dauphiné marad. De két dolog, ezt a múlt héten említetted, hogy konkrétan az útvonal ezen az egy héten, vagy nyolc nap során nehezebbnek tűnik, mint a Tour gyakorlatilag, úgyhogy már csak emiatt is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Nekem meg az a meglepő, hogy a Pro Cycling Stats-nél, amelyik egy eléggé masszív és mindentudó oldal, nagyon-nagyon hiányos és szellős még a rajtlista. Tehát az egyetlen csapat az az UAE, aminél pontosan tudjuk, hogy kik mennek. Az összes többi együttesnél, ha négy név van, az már nagyon jó, de egy Viszmánál például csak Fanart és Armirály, jó, a Decathlonnál négy, Sexsas, Rikitello, Bizio és Paré-Pentre, már önmagában is jól hangzik, de az Alpecinnél még senkit, a Bahrainnél senkit nem tudunk, és jó, az Ayuso, Skelmos, Lidl Treknél, tehát komoly nevek, de ez most nem lesz egy olyan Dauphiné, mint ami általában a Tour főpróbája szokott lenni, hogy már azokkal találkozunk, akikkel aztán utána a TDF-en is. Viszont mindenki arra kíváncsi, hogy Success milyen állapotban van, aki Sierra Nevada-n készült, és azóta most nemrég bejárta a Tour egyik meghatározó szakaszát is, és megtette a több mint 4000 méteres pozitív szintkülönbséget is, tehát ő nagyon-nagyon készül, és a hírek szerint semmilyen hátráltató tényezője nincsen, amiből kiindulva ennek a Dauphinének is a legnagyobb esélyese, bármennyire is piszkosul fiatal.
Igen, ez egyértelmű, és ez mindenki máshol kezdi meg ezt a, vagy mindenki máshol fejezi be a felkészülést a túrra, tehát Pogacsár, svájci kör, Vingegaard, Giro gyakorlatilag, utána edzés, ugye Success idejön a Dauphinéra, és Lipovic pedig a szlovén kört választotta. Hogyha most a legnagyobb neveket mondom, Evenepoel meg úgy döntött, hogy ő neki nem kell versenyezni, tehát Liezs és Tour között neki nincs.
Tudja.
68 nap, azt hiszem arra jön majd ki. Pont múlt héten volt erről egy cikk, hogy mindenképp tett a túra prioritás, és emiatt nem verseny, nem érzik úgy, hogy versenyezni kéne.
Még egy belga bajnokság se, semmi.
Igen, de az ugye nyilván egy húszat, hogyha mondja egy napot szeretne versenyezni, de mindegy. Ez mindig probléma egyébként World Tour versenyeknél szerintem. Tehát én mindig azt mondom, hogy ez egy profi sportágnál, ami ennyi pénzből működik, meg ilyen szponzorokra van szükség, hogy fenntartható legyen. Elfogadhatatlan az is, hogy egy Lombardián két héttel előtte tudod meg az útvonalat. Egy monumentumról beszélünk. Tehát ez egy vicc. Ez is vicc, hogy úgy kell összeszedni World Tour versenyekre. A Dauphiné gyakorlatilag az egyik legnagyobb egyhetes, hanem a legnagyobb a szezonban, mert pont amiatt, hogy általában itt vannak a Tour legnagyobb favoritjai, és mindenképp...
Nekem ez a kedvenc egyhetesem.
Igen. Tehát, és egyébként brutál nehéz az útvonal. Tehát hogy minden adott, és mindenki már gyakorlatilag túr formában, kis túlzással. Hétfő van, szerint nyilván a csapatok egy része egyébként, ugye Giro, meg Giro másnaposság kicsit, minden értelemben valószínűleg, a másik pedig nyilván versenyzett egyébként az elmúlt időszakban, meg az elmúlt héten is, és nyilván jönni fognak a keretek, de az, hogy tényleg ugye vasárnap kezdődik a verseny, és egy héttel előtte egy csapatnál tudod egyébként a keretet, az erős szerintem egy World Tour versenyen. Tehát így azért nagyon-nagyon nehéz a szurkolókat úgymond bevonzani, mert ezek egyszerűen javítható dolgok, hogy meg kell mondani, hogy egy héttel előtte keretnek kell lennie, pont. Ugyanúgy fennmaradhatna a lehetőség, hogy 24 órával előtte még változtass, ha valaki beteg, elesik az utolsó edzésen, stb., vagy akár taktikai módosítás, de azért, hogy tényleg így nézzen ki a rajtista egy hét, kevesebb, mint egy héttel a verseny előtt, az azért, hát hogy mondjam, megkérdőjelezhető, hogy ez miért jó.
Beszéljünk viszont az útvonalról, mert hogy, amint azt te is mondtad, elképesztően jónak ígérkezik. Összesen a 8 szakasz során 1208 kilométert tesznek meg, és itt is van csapatidőfutam, amivel majd indul Barcelonában
ezért
a Tour de France.
Ezért furcsa nekem, sok esélyes a Tourről, tehát hogy nincs itt, mert...
És azt gondolnád, hogy ennél a főpróba nincsen. Oké, hosszabb szakasz, mint a barcelonai, mert az 19. De ettől még azt gondolná az ember, hogy ez máshogy néz majd ki. Mindegy, nekünk igazából, én továbbra is azt mondom, hogy nem a versenyzők teszik a versenyt kerékpározásban. Nyilván más, hogyha a legnagyobb nevek vannak, de ezeket akkor is megnézi az ember, hogyha nem annyira nagy nevek vannak. Ezeket kicsit olyan szerintem, mint a teniszezők, akik elkezdenek pattogni, hogy csak 15% jön vissza, és így is felfoghatatlan mennyiségű pénzt keresnek mondjuk egy Garrosból. Ha a másik 128 játékos lenne, akkor is izgalmas lenne, mint hogy most egyébként pont nem azok lesznek a végén, főleg a férfiaknál, mint eddig zárja bezárva. De itt azért vannak nagy nevek, és az mindenképpen érdekes még a csapat időfutamon túl, hogy azért ezt most nem a sprintereknek találták ki, és hogy az utolsó három szakasz, az kivétel nélkül hegyi befutós. Tehát, hogy itt nincs lehetőség arra, hogy a sprinterek bármit gyakoroljanak, és azért, hogyha neveket nézzük, egy Grand Colombier elképesztően híres és legendás, a Plateau de Solaison szintén elképesztően legendás emelkedő, és nyilván ahogy azt egyébként az ASO szokta menet közben is rak be, még a tévés ablak előtti részre egyébként olyan hegyeket, amik vagy az idei, vagy a jövő évi Tour de France miatt nagyon meghatározóak. Úgyhogy már csak emiatt is érdemes lesz figyelni. Neked milyen összességében a véleményed erről az útvonalról?
Az első szakasz már nagyon nehéz szerintem, tehát már az igazából egy majdnem összetett esélyesekről szóló nap. A második szakasz az nagyon hosszú, tehát azt hiszem valami
234.
Igen, 30 éve, vagy 40 éve nem volt a Dauphinén ennyire hosszú szakasz, tehát ja, ennek is megvan az oka, hogy miért, tehát ez egy hosszú nap, és utána tényleg jön a csapat időfutam egyből, ami nyilván kifejezetten fontos, akárcsak a Párizs-Nizzán, tehát hogy sok szempontból a csapatoknak ilyen összeszokás, és az utolsó, ugye láttam például az Alpecin is például teszteli az idvejet akkor az időfutamra, nekik azért nem sok esélyük van ott azon a barcelonai pályán, de mindenki úgy áll hozzá, hogy az egy nagyon-nagyon nehéz nap, és ezt ki kell találni. Viszont szóval nem olvastam pontosan, de gondolom a szabály az időfutamon az ugyanaz lesz, mint a túran, tehát hogy ez logikátlan lenne, hogyha a régi, a hagyományos időfutam szabály szerint mennének. Szóval az útvonal igazából nagyon-nagyon tetszik, mert pont ugye, hogy Párizs-Nizzából igazából kimaradtak azok a komoly hegyi szakaszok, a hosszú hegyek, ami érthető, mert március persze első fele van, meg ugye az időjárásod közbeszólt, amikor lett volna ilyen. Itt viszont azért a Dauphiné ritkán van egyébként nagyon rossz idő, tehát az elmúlt években...
Kopogjuk le. Itt az allergia szokott néha problémát
igen,
jelenteni.
Az elmúlt években azért nem igazán volt rossz idő, és nagyon nehéz ez a pálya. Nem tudok mit mondani, ez egyik legnehezebb verseny pálya ebben a szezonban, ha a többnaposokat nézzük, az biztos.
Hát igen, itt azért a Kolumbia is 8,5 kilométer 10% végig, de a Solezon is 11,5 kilométer 8,9%, úgyhogy nagyon izgalmas lesz már az is egyébként, hogy a taktikát hogyan osztja be Sexsász, hogy minden napra rá akar menni, vagy kiválaszt egyet-kettőt, amikor megy, a többi meg csak teszi a kereket, és inkább arra figyel, hogy azok, akik szeretnék megelőzni őt, azok ne tudjanak elszakadni tőle, és tényleg itt én azt mondom, hogy nagyjából egy olyan lehetőség van a negyedik szakasz, a csapatidőfutam után, ahol nagyjából egyszerre jöhet meg mindenki, és egyfajta mezőnyhajrá lehet, talán még egyébként a második is olyan, de például az első, az ugye úgy ér véget, hogy a második felében, mondjuk a tévés ablakot tekintve, három darab hegy, abból kettő második kategóriás, egy első kategóriás, onnan leszágoldanak, és már mennek is föl, és bár nincs kategorizálva, az is emelkedik a végén.
Igen, tehát azt mondom, hogy az első szakasz is már baromi nehéz.
Igen.
Én is kíváncsi vagyok erre, hogy Sexsászék, ha úgy alakul a verseny, hogy arra mi számítunk, akkor mennyire próbálják picit visszafogni a végét, de én nem hiszem. Tehát 19 éve szerintem menni fog, mint a golyó, és megnézi azt, hogy és ugyanez lesz a Tour de France-on is, tehát hogy nem hiszem, hogy Sexsász fejében például azon a csalódás, hogyha nem ő nyeri meg ezt a Dauphinét majd, vagy a túron nem úgy jön össze, de minden nap belerak mindent, mert tényleg annyira fiatal, hogy hiába mondjuk azt, mert szerintem is, meg mindenki szerint kiugróan nagy esélyes, kiemelkedően nagy esélyes ezen a versenyen, hogy ő összetettet nyerjen, de ez a következő években szerintem mindig így lesz, és egy idő után már függetlenül attól, hogy Pogacsár vagy Vingegaard ott lesz, arra még kicsit várni kell, de mint említettük, egyikőjük sem lesz itt ezen a versenyen most, szóval azért nehéz lesz őt megverni. Én szeretnék egyébként egy jó mindenféle problémától mentes Juan Ayusót látni, mert azt gondolom, hogy a túr előtt neki nagyon-nagyon fog kelleni egy ilyen önbizalom fröccs igazából, hogy mondjuk egy Sexsászsal fel tudná venni a versenyt, akkor szerintem kicsit tényleg az önbizalma nőne a kapcsán, hogy mondjuk a legjobb ötbe be tud kerülni a túron az összetetben. És Ayusótól azért olyan sokat nem láttunk, ha megnézzük, hát igazából a Párizs-Nizza csapat időfutam óta.
Igen.
Mert ott jól nézett ki, ő is jól nézett ki, az időtrek is. Sárga trikóba volt utána, ha jól emlékszem, Juan Ayuso pont, de egyből a következő nap, az első sárga trikós napján ugye fel kellett adni a versenyt. Szóval neki a szezon elején mindig nagyon jól indult, azóta viszont keveset láttunk tőle, igazából a Lidl Tech-nek is, most nem azt mondom, hogy a Giro-s eredményük rossz, tehát Derek G azért csak behozta a ötödiknek egy nagyon rossz első hét után, ami nyilván nem karrierje legjobb, mert tavaly negyedik lett, de a körülményeket meg a verseny alakulását látva ez egy jó eredmény. Nyilván nyertek egy szakaszt Milánnal, Ciccone elhozta a kék trikót, tehát azért ezt nem lehet mondani, hogy a Tech-nek rossz Giro-ja volt, de például a Giro alatt jött ki, kezdtek el felerősödni a pletykák, hogy Félix Gált lehet, hogy megszerzik, tehát kicsit ilyen fejetlennek tűnik egyébként a Trek, hogy mindenkit hozunk akkor, és ugye Jordi Meus kapcsán is Trek. De hát ott van Jonathan Milan, ott van meg még más sprintereid is egyébként, akik fiatalabbak, tehát én összetettbe is Ayusót hozott G-t egy télen, utána a következő télen Félix Gál, tehát igazán mi az értelme annak, amit csinálsz, kicsit nekem ilyen összecsapatnak tűnik, De a csapaton ez általában nem látszik egyébként, ahogy versenyeznek, tehát ez meg a másik dolog, hogy érdekes lesz. Én szeretnék egy jó ájúzót nagyon, inkább ez a kívánságom a következő hétre.
Minden egyes, nem Forma 1-es napon M4 Sport, amikor van Forma 1, akkor M4 Sport plusz, minden délután közvetítjük majd, tehát a következő nagy versenyét az ASO-nak, és egy hét múlva is lesz természetesen podcast, azt is érdemes lesz hallgatni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket a buli külön kiadásában. Azért külön kiadás, és azért más, mint ami eddig szokott lenni, vagy eddig volt, mert hogy jelenleg is zajlik a Zürichi világbajnokságon, az elit jégkorong világbajnokságon a magyar és a lett válogatott mérkőzése. Edvi László kollégámmal ülök itt a stúdióban, és hát nem ezt a mérkőzést figyeljük kizárólag, de Laci igen. A lényeg az, hogy a magyar csapat jövőre Németországban is ott lesz majd az elit VB-n, nem kell a divízió egyperes VB-n kiharcolni az egyetlen egy feljutó helyet, mert hogy a francia válogatott biztosan feljut jövőre a világ elitbe, akkor is, ha esetleg a világbajnokságon nem még ez az első vagy a második helyen. De hát nézzük meg azt, hogy milyen úton ért el a magyar csapat, Magyaros Gergely és a magyar stáb azt, hogy most már sorozatban másodszor sikerült bennmaradni a világ elitben, ilyen korábban nem volt, csak ugye az 1930-as években, amikor többször is szerepelt a magyar válogatott a világbajnokságon, de akkor nem volt még ilyen divíziós rendszer, meg ilyen ABC csoportos jégkorong VB, csak egy jégkorong VB. Szia Laci, hogy áll a magyar csapat a lettek ellen? Ez az utolsó meccsünk, de már biztos, hogy benn maradtunk.
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a második harmad közepén 4 gólos hátrányban vagyunk, ebből 3-at az első harmadban szedtünk össze. Hát pontosan tudjuk, hogy a lettek azért nem a mi szintünkön vannak. Én megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb szovjet hokit játsszák még mindig a lettek. Tehát én magam, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok már évtizedek óta a lett hokinak, hát nyilván egy lett magyar mérkőzésen a magyar csapatnak szurkolok, de hát ez egy különbség a két csapat közt. Most ami még szintén érdekes a lettek számára, hogy nekik ez egy fontos találkozó, mert ugye ők érdekes utat jártak be, mert le tudták győzni az Egyesült Államokat, le tudták győzni Németországot, ám kikaptak Ausztriától, és ezzel hozták magukat kellemetlen helyzetbe. Tehát ezzel a mérkőzésen neki mindenképp 3 pontot kell szereznünk. Hát most jelenleg valamivel több mint 7 perc van hátra a középső harmadból, és 4-0 arányban vezet Lettország, tehát nem kérdés, hogy ezt a 3 pontot meg fogják szerezni. Igen, ez egy érdekes csoport. Ugye jelen állás szerint 2 csapat, Finnország, illetve Svájc 100%-os teljesítménnyel
áll. Este 20:20-kor játsszák a csoport rangadóját.
Igen, de most ennek van értelme, nem tudom, van értelme. Ugye csütörtökön kezdődik a világbajnokság, kiszámolni nem lehet, hogy melyik
kiesés a szakaszra gondolsz, hogy a negyed döntőtől.
Igen, gyakorlatilag.
És
igen,
most első vagy második, vagy az a másik csapat harmadik, negyedikje, ezt azért nem annyira lehet.
Svájcnak érdekes a történet, mert otthon van. Svájc soha az érdemben nem nyert még világbajnokságot. Én ott voltam 1992-ben, akkor voltam először átcsoportos világbajnokságon.
Azt
még Csehszlovákiában rendezték meg.
Akkor
92-ben.
Akkor Prágában voltál?
Pozsonyban,
Csehszlovákia,
akkor még 12 csapatos volt, 2 6-os csoport volt, a csoportok egy részét Prágában rendezték, a másikat Pozsonyban, majd félúton a csapatok cseréltek, ott sikerült minden pozsonyi mérkőzésen kint lennem. Na, azóta datálódik a svájci jégkorong kis túlzása, mert akkor ezüstérmesek voltak, és azóta ők kisebb megszakításokra a világ közvetlen élvonalában vannak. Az elmúlt években is döntőket játszottak, de soha nem lesz Svájc világbajnok. Tehát ez egy óriási tragédia a svájciaknak, és most otthon vannak. Most
5 VB ezüst után.
Így van.
Itt van mindenki, aki számít az NHL-ből. Nagyon nagy a hangulat, ugye nekem szerencsém volt, hogy most kint lehettem. Te Tamperében 2023-ban ott voltál, illetve ugye tavaly Herningben volt a világbajnokság, de a Tamperein ott végignézted az összes magyar mérkőzést is, meg nem csak a magyar meccseket, de a lényeg az, hogy Zürichben a svájci szurkoló fantasztikus hangulatot varázsolnak, ahogy a másik helyszínen is, de ugye most mi Zürichben játszunk a lettek ellen, kaptunk 9-0 a svájciaktól, egy Nemzetközi Jégkorong Szövetséges kiadványt itt fellapozva, Prága Pozsony 92-es általad említett 56. jégkorong világbajnokságnak a helyszíne, 12 csapatot mondta, nem tudom, hogy meg tudod-e tippelni, de nem kell. Az olaszok 9-ek voltak, akkor jött ez a sok honosított kanadai féle olasz válogatott. A norvégok 10-ek, a franciák a 11-ek, és a lengyel válogatott a 12-ek, mert a lengyelek nagyon-nagyon sokáig még a 8 fős átcsoportos mezőnyben is ott voltak 7.-8. helyen. Hát mi például ugye a 30-as években voltunk 5-ek, 37-ben voltunk 7-ek is, de hát akkor fel is teszem a kérdést, mielőtt interjúkat is hallgatnánk, hogy Spiller Istvánnal is ezt beszélgetjük most már napok óta, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy fejlődés vagy stagnálás a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott szintje, mert eljutottunk oda, hogy sporttörténelmi tett, hogy tavaly először bennmaradt a csapat, most már másodszor, ilyen sem volt korábban, de mennyiben és miben fejlődünk, vagy miben kellene fejlődni, hogy mondjuk ne kapjunk ki 9-0 a svájciaktól, tavaly ugye 10-0 kaptunk ki. De az osztrákok is kikaptak 9-0, csak ők azért, ahogy mondod, még a csoportban a 4 közéjutásért, a legjobb 8 közéjutásért is harcolnak ma az amerikaiakkal.
Amerika kiki meccset vívnak, és hogyha Egyesült Államokat akár döntetlen után legyőzik, akkor is ők fognak bejutni a
és legjobb akkor még 8 közéjutásért.
És a világ amelyik Egyesült Államok nem jut be.
Hát kieshet magyarán az osztrák Egyesült Államok meccsen. Na de 22-ben a politikai okok miatt ugye az osztrák és a francia került fel a világ elitbe, az elit VB-be. A francia most egyelőre lent ragadtak a divízió 1-A-ban, az osztrákok meg nagyon nagyot fejlődtek.
Hát tavaly ott voltak, ugye már legjobb 8 között.
Így van.
és az osztrák hoki tényleg fejlődik, de megmondom őszintén, én nem szeretem az osztrák jégkorongot. Tehát elég csak annyit mondani, hogy tavaly ugye felkészülési meccset vívtunk, közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban, a második harmadban olyan súlyos sérülést okoztak, ugyebár a legjobb játékosunknak, hát egyik legjobbjuknak, Sofron Istvánnak, hogy nem csak a VB-t hagyta ki tavaly, hanem hónapokra kidőlt. Most Bartalis Istvánnak okoztak nagyon súlyos sérülést, úgyhogy haza kellett utaznia, műteni kell. Én az osztrák hokit egy picit sem szeretem, kimondottan ellenszenvesnek tartom, miközben 5-0 arányban vezet Lettország sajnos Magyarország ellen, szóval én egy kicsit se szeretem. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy piszkos jégkorong, ezt sokan használják, de ha valaki játszik piszkos jégkorongot, akkor azok az osztrákok. Ellenben sajnos ezzel be lehet jutni egy legjobb 8 közé. Én nagyon kíváncsi várom egyébként az Egyesült Államok Ausztria mérkőzést, hogy az osztrákok be tudnak-e jutni, mert az nagyon nagy fegyvertény lenne. De ezt a jégkorongot akkor sem fogom szeretni. Én a játékos jégkorongot szeretem, és akkor most térjünk vissza oda, amit előbb mondtál, hogy fejlődik-e a magyar jégkorong. Igen, szerintem azért fejlődik, mert van benne egy fantasztikus koncepció, nevezetesen az, hogy magyar a szakvezetés. Tehát Majoros Gergely, szaporói hős vezeti a csapatot, Tokai Viktor, szaporói hős az egyik segédedző, Szilasi Zoltán, aki a gyakran szoktunk beszélgetni itt a rádiónkban is, hiszen a Gyergyónál is ott van.
Teljes magyar stáb, de a válogatottban is Nilsson sérülése miatt nincs honosított játékos.
És szerintem ez a legnagyobb ereje. Jó, ez még ahhoz kevés, hogy egy Lettországot, egy Finnországot, egy Svájcot megszorítsunk. Ez furcsa kimondani, de megszorítani se tudjuk. Legyünk őszinték, ez a 16 csapatos világbajnokság úgy épül fel, hogy 8 csapat plusz 4 csapat plusz 4 csapat. És miután két csoportra szedik ezt a 16 csapatot, a 8 fős csoportok is úgy épülnek fel, hogy 4 csapat plusz 2 csapat plusz újabb 2 csapat. Na most a mi az
újabb? Mi ebben az újabb kettőben
vagyunk? Mi az újabb
két
csapat vagyunk?
Tehát magyarán a bennmaradásért.
Így van, és a másik ebbe a kategóriába tartozó csapatot kell nekünk legyőznünk a bennmaradáshoz.
Tavaly, most a briteket legyőztük 5-0-ra,
és Kazaksztán, idén legyőztük a briteket, ez megvan. Tudunk esetleg szoros meccseket játszani a másik kettővel szemben, lásd Ausztriával szemben tisztességgel helytáltunk.
Abszolút. 3-2 volt, és egyenlíthettünk volna, üres kapura lett a negyedik gól. Másik
nagyon jók voltunk, és volt egy-két buta kiállításunk az ellenfél harmadában.
Hát kicsit magunkat vertük meg, mert az osztrák csapat ott, nem azt mondom, hogy ott játszott a legrosszabb formájában, de nem villogtak Nisztárék.
Mi is tehetünk. Erről mi is tehetünk, hogy ők hogy
és ezért
nem
fájt nagyon
jó.
Az a vereség, mert hogy azért a hosszabbítás benne volt abban a meccsben, de hát nem éltünk a lehetőséggel.
Igazából mi ezekkel tudunk partival lenni, lásd tavaly Norvégiától csak 1-0-ra kaptunk ki, tehát az a másik két csapattal szemben tudunk partival lenni, ellenben van 4 csapat, amely kimagaslik a csoportban. Na most ebben a 4 csapatból 3 egészen biztos, hogy mindig bejut a legjobb 8 közé. Itt olyanok fordulhatnak elő, hogy mondjuk Németország helyett most esetleg Lettország fog bejutni a mi csoportunkból a legjobb 8 közé. De ez még mindig nem a mi szintünk. A mi szintünk az, hogy le kell győzni a velünk egy szinten lévő csapatot. És ez addig jó, amíg ezt az A csoportba tudjuk tenni, mert a B csoport tele van ilyen szintű csapatok. Én azt mondom, hogy jelenleg, hogy most, hogy nincsen Belorusszia és nincsen Oroszország, a magyar válogatottnak a helye a világon a 15 és a 22. hely között van. Mert egy szinten vagyunk Olaszországgal, Franciaországgal, egy szinten vagyunk Szlovéniával, kicsit jobbak vagyunk a Nagy-Britanniától, tehát ezek a csapatok egy szinten vagyunk. Amit mondtál te is, hogyha esetleg valamikor kiesünk az A csoportba, akkor szóval nagyon nehéz ezt visszajutni, mert akkor egy héten belül ezek közül nekünk 4-et kell megvernünk, itt pedig csak 1-et. De hát nyilván sem öröm a játékosoknak sem, hogy több mérkőzésen nincs esélyük. Mert mindig elmondjuk, hogy a fejlődésük szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván fejlődés szempontjából nagyon fontos, de a szurkolók is előbb-utóbb egy győzelemnél többet várnak, de amíg ilyen a kiírás, és egy győzelemben bent tudunk maradni a világ 16 legjobb csapat közt, hát hány sportba örülnénk, ha ott lennénk a világ 16 legjobb csapata között.
És itt egy pont, ugye azt meg nem tudjuk megjósolni, hogy az oroszokat, fehér oroszokat hogy és mikor hozzák vissza, mert akkor azért könnyen lehet, hogy akár a magyar csapat is, meg még például a másik csoport, a másik nyolcasból kieső Olaszország is, vagy éppen aki a jelen pillanatban a britek ugye estek ki, és az olaszok, ez a két kieső az elit VB-n, mi bent maradtunk, bemaradtak a szlovének is, szóval, hogy ezek közül az országok közül azért bárki találhatja magát a divízió egyperás mezőnyben. Edvi Lászlónak köszönöm szépen, még maradj azért a stúdióban, és figyeljük a meccset, viszont Benk Andráshoz kapcsolunk, korábbi kiváló válogatott játékosunkhoz, aki munka közben egy kicsit félretette most azt, amivel foglalkozik, hogy egy pár percben elmondja azt, hogy ő szerinte miben, mennyit, hol fejlődik a magyar jégkorong, hol a mi helyünk. Szia, Andris, hallasz-e?
Szia, hallak, igen, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen. Hát mindenképpen fejlődik a magyar jégkorong, ezt mutatja az is, hogy most már második alkalommal bent tudtunk maradni az alcsoportban, és igen, ahogy az előbb is mondtátok, hogy ehhez most elég volt egy győzelem, ahogy tavaly is elég volt egy győzelem, de ez most erről szól, ahogy tényleg korábban mondtátok, hogy ezek a szabályok, hogy igazából egy csapatot kell a csoportunkba legyűrni ahhoz, hogy bennmaradjunk. Ez már régebben is próbálkoztunk ilyennel, akkor nem sikerült. Tényleg ez egy nagy előny nekünk, úgymond, hogy nincsenek a fehér oroszok és az oroszok, mert akkor még telítettebb lenne ez az élmezőny. De mi ennek örülünk, hogy itt lehetünk, és hát évről évre ilyen mérkőzéseket tudnak játszani a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a játékon is, látszik a sebességen, hogy sokkal közelebb kerültünk a top csapatokhoz, mint régebben voltunk.
Bocsánat, egy óriási gólt lőtt a magyar csapat, és hamarosan azt is megmondom, hogy kilőtte a bal felsőbe 5-0-nál, mert épp azt akartam kérdezni is, hogy szóval mikor lövünk mi gólt a letteknek, mert azért nagyon fontos a Nemes, ha minden igaz, akkor Nemes Márton varta fel a pakkot a bal felsőbe, és arcára van írva, hogy azért már tele van a hócipője, hogy 5-0-ra vezettek a lettek, de most már 5-1.
Én meg azt akartam, hogy az Andrásnak mondani, és ide figyelmeztetni rá, vagy emlékeztetni rá, hogy 2016-ban Belorussziát például le tudtuk győzni, csak akkor az egy győzelem ugye kevés volt a bennmaradáshoz, mert úgy alakultak az eredmények a francia, belorusz, magyar hármas között, hogy nem sikerült akkor bennmaradnunk. Tehát egy Belorusszia szintjét is akkor már elértük. De itt az a gond, hogy ugye van, tényleg ez ilyen, én úgy érzem le, Andris, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg olyan három csoportos ez a felső osztály. 8 csapat, amit mondtam, újabb 4, és van újabb 4 csapat. Nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
Teljesen így van, igen. És igazából az a pár csapat, aki így liftezik, az még hozzá lehet nevezni alulról még egy-két csapatot. És ezek rotálnak, igazából ezek a csapatok rotálnak, hogy divízió egy eleje, A csoport alja, vége, és akkor innen próbálkoznak előrébb lépni. Például megnézhetjük az osztrák meg a szlovén csapatot, aki azért most már jó 10-20 éve stabilnak mondható, néha-néha találkozunk csak velük a divízió egyben, hogy ők is azért nem ott vannak, jobbak nálunk, stabilan jobbak nálunk, de mégse tudtak azért a top 6-8-ba úgy bekerülni.
Illetve ők mondjuk a második harmad közepéig játszanak szorosat, aztán utána megkapják azt a 2-3 gólt, amivel ők is kikapnak 6-1-re. Hát, hogy mit nem mondjak, a finnek 7-1-re verték ezt a lett csapatot. Lehet, hogy a lettek azt a meccset, nem tudom, ilyen nincs, hogy feladják, de hogy valahogy az nekik nem feküdt. Ki tudja, és ugye 9-0-ra kaptak ki a svájciaktól az osztrákok is, csak hát mondom, ezek a válogatottak azért jobban el tudnak érni egy-egy szorosabb mérkőzés, meg gólokat is tudnak lőni. Mit lehet profitálni ebből játékosként? Utaltál arra, hogy most már akkor a 2024 óta bizony, ez most már a 24-25, a 25-26-os sorozat, amikor 10 ilyen A-csoportos, sőt, tehát összességében a szezonban majdnem 20 A-csoportos meccset játszunk felkészüléssel együtt, ami régebben elképzelhetetlen volt.
Hát pont, hogy mondod, ez egy óriási nagy szám, és erre kell törekedni minden évben, minél több ilyen meccset játszani. Mert ha belegondolunk csak abba, hogy így a magyar hoki történelmében, amikor például Fehérvár bekerült az Erste, az Ebelbe, és ott 16 meccsen keresztül pontot nem tudtunk szerezni.
2007-ben, igen.
Kellett az a meccs mennyiség, hogy egyáltalán az iramot fel tudjuk venni, és utána szépen évről évre egyre jobb lett, egyre jobban fel tudtuk venni az iramot, és ez ugyanezt történik most az A-csoportban. Egyre több ilyen csapattal egy sokkal gyorsabb hokit játszunk, ők látszik, hogy korcsolyázásban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, az összes mérkőzésen ott tudunk lenni, tudunk menni a csapatokkal. Azt is látni viszont, hogy sokkal pontosabban passzolnak, fejben gyorsabbak még, és ezt az iramot kell fölvegyük. És ehhez nagyon sok mérkőzés kell.
Egykori játékostól kérdeznék, a játékos lélektanba kicsit menjünk már bele. Tehát mi a jobb a játékosoknak, hogyha éles meccseket játszhatnak mondjuk a divízió 1/A-ban velük egy szinten lévő csapatokkal, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, stb. Gyakorlatilag itt van 6-7 csapat, vagy pedig egy nagyon éles meccset játszanak az Elit VB-n, és a további 6 mérkőzésből akiből négyen nem nagyon vannak partiba az ellenfélel, és kettőnél vannak esetleg partiba. Tehát mennyire tesz jót egyébként a játékos lélektannak, hogy esetleg tavaly 10-et kap Svájctól, idén 9-et kap Svájctól, vagy hogy viszonylag magabiztosan legyőzi egy Németország tavaly is, meg idén is. Tehát melyik a jobb? A divízió 1-ben győzelmeket aratni azon szinten lévő csapatok ellen többet is, vagy itt az A-csoportban nagyon jó kell lejátszani, de esetleg komolyabb vereségeket elszenvedni?
Én azt mondanám, hogy mivel profi sportolókról van szó, tisztában vannak azzal, hogy hova mennek, és hogy ott mi várja őket. És erre készülnek. És sokkal jobb itt lenni az A-csoportban, és azért küzdeni, hogy bennmaradtasson az ember, de ebben a millióben lenni minden egyes mérkőzés teljesen más színvonalú, teljesen más a körítés, mint egy divízió 1-ben. Ez olyan, mintha amatőrként persze azt mondanád, hogy akkor örülsz, hogyha lemész hokizgatni, és minden mérkőzés megnyersz, mert jól érzed magad. Persze a divízió 1-ben jó sikereket elérni, de igazából senki nem nézi azt, hogy a divízió 1-ben ki milyen ügyes, hanem azt nézik, hogy az A-csoportban ki van, hogy ki tud oda kerülni, kire stabil a csoportos csapat, és ez sokkal többet jelent az országnak is, meg a játékosoknak is, a játékosok egyéni karrierjénél is, azt már észreveszik, hogy ez a magyar válogatott, ez most már évek óta ott van az A-csoportban, hát van egy-két ügyes sávó, na nézzük meg őket, lehet, hogy magasabb szinten is megállnák a helyüket. Szóval innen már válogatnak csapatok, meg nemzetek. Divízió 1-ből nem feltétlenül.
Mennyit számíthat ez mondjuk Szongott Domán draftolása, NHL-es esetleges draftolása a szempontjából? Itt is több mint 20 évet kellett várnunk, vagy kell várnunk. Ugye 99-ben Gröslő Tamás, 2000-ben Szuper Levente, és talán 2002-ben Vas János, ő volt a legutóbbi, akinek a játékjogát draftolták, de ugye nincs még NHL-es játékosunk, akivel is mutatkozott volna. Szóval mit segíthet egy ilyen, hogy sorozatban ott vagyunk most már harmadszor az Elite VB-n, reméljük, hogy ez így is marad. Jövőre Németországban lesz világbajnokság, és Kazaksztán, valamint ugye Ukrajna jutott fel a második vonalból. És hát az egyik csapattal véletlenül játszunk, vagy Kazaksztánnal, vagy Ukrajnával, ismét bennmaradásért. De a kérdés az, hogy Szongott Dománnak és a fiatal tehetségeknek NHL szempontjából mit érhet egy ilyen Elite VB?
Hát például, ha visszanézünk az előző kérdésre, sokkal többet ér egy ilyen Elite VB, mint egy divízió 1-ben mondjuk lőtt volna 4 gólt, meg adott volna 3 gólt, azt is mondjuk följutunk. Ez a VB sokkal többet ér neki. Mert ha őt leigazolják, tehát ledraftolják, elviszik még magasabb helyre, mert most mint ahogy most játszik, ott neki ez a sebesség kell, majd ezt kell tudnia.
Ráadásul nem felnőttek között játszik a finn csapatában, ugye a Kókóban, hanem az U20-asoknál, hiszen ő még csak 17 éves.
Hát igen, és ő most már 17 évesen nem az első A-csoportos VB-n vehet részt, ahol gólt is lőtt, hogy ez neki egy óriási fejlődési lehetőség, és biztos, hogy figyelik őt a scoutok, és múlhat ezen is, hogy egy-két helyen kedvezőbb helyen kelljen, mert reméljük, hogy el fog kelni.
Nem vagy benne te most úgy a jégkorongban, de azért a múltad igen jelentős és dicső is, hogy mit kell tenni az utánpótlásban dolgozóknak ahhoz, hogy egyre gyorsabban gondolkodjunk, gyorsabban korcsolyázzunk, hiszen itt a 10 év alatt azért például a merítés is jelentősen mindig nőtt 2009 és 2016 között, és szerintem 16 és most 26 között is, hiszen például csak a tavalyi VB-hez képest 10 új játékosunk van ebben a keretben.
Igen, a játékos mennyiség is nagyon nagyot nőtt, ez köszönhető még annó a szaporói feljutás után bejövő TAO rendszernek és a támogatásoknak, hogy sokkal többen tudták megengedni maguknak, hogy ezt a sportot válasszák, mert azért ez egy nagyon drága sport, időigényes és drága sport is, amit nem könnyű a szülőknek segíteni, de hogy most már megvan az a játékos mennyiség, ami régen nem volt meg, és akkor ebből a játékos mennyiségből van most ez a minőségi kiválasztódás, ami a többi a csoportos nemzetnél már sokkal régebb óta ott van. Úgyhogy ez a cél, hogy a mai magyar utánpótlás nevelésben most már a mennyiségből legyen meg az a minőségi kiválasztódás, és azért látszik, hogy milyen sok U16-os, U18-os, U20-as korú magyar játékos tud már külföldön elhelyezkedni, és ez egy óriási nagy szó, mert ott sokkal jobban tudnak fejlődni, mert profibb nemzetekhez mennek Svédországba, Finnországba, pont ahogy a Dománról is beszéltünk, és biztosan és látszólag is ott jobban tudnak fejlődni. Egyelőre még, mint itthon.
Andris, köszönöm szépen, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondtad a véleményedet, hiszen a magyar felnőtt jégkorong válogatott sorozatban másodszor bennmarad, az Elite VB-n bennmaradt, kellett ugye hivatalosan az, hogy a britek kikapjanak mindenkitől, így például vasárnap a lettektől is, és akkor vált hivatalosan, hogy jövőre is az Elite VB-n lesz a magyar válogatott. Benk Andrásnak még egyszer köszönöm szépen. A maradék időben elismétlem azt, hogy ugye a magyar csapat rögtön kezdett a finnek ellen Zürichben egy 4-1-es vállalható vereséggel, aztán jött ez a bizonyos Ausztria elleni üres kapus góllal 4-2-es vereség. A briteket 5-0-ra legyőztük. Hamarosan mindjárt a meccs utáni nyilatkozatokból felidézzük majd Bális Bencét, aki nem kapott gólt, illetve még lehet, hogy mást is, de majd elsőként hamarosan Bális Bencét, de addig még végigmondom a többi eredményt. Két szünnap következett, ilyen sem volt még, hogy az Elite VB-n két pihenőnap, például a stábtagjai elmentek, a magyar stábtagok, már nem a játékosok, hanem az edzők hegyet mászni, egy 2000 méteres hegyet megmásztak ott Svájcban, aztán sajnos nem sikerült a német falat átugrani, 6-1-es vereség, 9-0 ugye a svájciaktól, és jött egy 7-3-as vereség az Egyesült Államoktól, most pedig 5-1-re egyharmad van még hátra számunkra a VB-ből, kétharmadnyi játék után a lettek 5-1-re vezetnek. Szóval hallgassuk meg, hogy Zürichben mit mondott a mix zónában a britek 5-0-ás legyőzése után a kapusunk Bális Bence, aki nem kapott át ott gólt. Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. A másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont, így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán a svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapást? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vertük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatot se.
Talán az első harmadban volt egy-két percünk, a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, hogy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, az nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól. Nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
Ezek a célok, ebből valami sikerült, valami nem. Szerdán érkezik a válogatott haza délután a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, de vajon mit mondott Majoros Gergely B. Németh Péternek, miután eldőlt, hogy a magyar csapat bent marad az Elit VB-n?
Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos, amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
Ugye a bentmaradás azzal vált biztossá, hogy Nagy-Britannia 6-0-ra kikapott Lettországtól, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg a magyar válogatottat. Elárulja nekem, hogy milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban, hogyan vélekedik?
Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Tehát alapvetően túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy mi görcsöseket lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből is szeretnék kihozni a legtöbbet.
A Buli című Jégkorong magazinban itt a Nemzeti Sportrádióban a maradék néhány percben Edvi Lászlóval, kollégámmal beszélgetek, hiszen a magyar válogatott bennmaradt az elit VB-n, és hát nagy kérdés az, hogy a legutóbbi számunkra Zürichben rendezett elit VB-n 2009-ben 17 éve, te gondoltál-e arra, hogy majd 2026-ban arról beszélgetünk, hogy sorozatban harmadszor is elit VB, miközben ezek a 9-10-0-es vereségek ugye nem túl hízelgőek, és hát a játékosok is nehezen viselik, meg hát a szurkolók is.
Ezek rosszul néznek ki valóban, de azért tegyük helyre, itt nem arról beszélgetünk, hogy labdarúgásban kapunk 9 góllal ki vagy 10-zel, azért jégkorong kicsiként más sport. Visszatérve az alapkérdése, kicsit visszább mennék, amikor 1983-ban ugye átadták a Budapest sportcsarnokot, még a régit, és ott rendezték azt a legendás harmadik vonalbeli C-csoportos VB-t, akkor valaki azt mondja, hogy előbb-utóbb mi az A-csoportba fogunk szerepelni, Finnország, Svájc, Egyesült Államok ellen, nyilván kimosolygom. 2008-ban nagy csoda volt a szapporói feljutás, 2009-ben nekem is volt szerencsém ott lenni Klottenben az A-csoportos világbajnokságon. Ha akkor valaki azt mondja, hogy 2026-ban arról beszélgetünk, hogy ugye már zsinórban másodszor maradtunk be, azt is kimosolyogtam volna, de ne feledjük el, hogy az a bizonyos 2009-es világbajnokságon nagyon közel voltunk a bennmaradáshoz. Tehát a Szlováki ellen, hogyha nem kapunk 10-valány másodpercet, a vége előtt, és lehozzuk döntetlen, és esetleg büntetőkkel megnyerjük, bennmaradunk. Ha beloruszok ellen nyerni tudtunk volna, és nem voltunk rosszak, ott egy kimondtan gusztustalan bíráskodást kaptunk, erről beszélgettünk a VB előtt Kandzsa Balázsra, ugyanitt ebben a stúdióban, szóval akkor is bennmaradhatunk volna. De akkor nem érett meg még ez a csapat arra, hogy folyamatos A-csoportban szerepelsen. Tehát a kérdésre a válasz, nyilván igen, hogyha valaki azt mondja nekem, amikor 2009-ben Léderer Ákossal bejutunk az autóba és jöttünk haza Svájcból, a németektől kaptunk az utolsó meccsen Bernben 2-1-re, hogyha valaki akkor nekünk azt mondja, hogy majd arról beszélgetünk 2026-ban, hogy már másodszor maradunk,